Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Elhúzódó szavazatszámlálás, bedeszkázott ablakú boltok Washingtonban és készenléti állapotban álló vidéki Amerika. Messziről nézve alig felfogható, hogy zajlik most a világ egyik legnagyobb hatalmának elnök választása, hogy miért késnek a szavazatszámláló, hogy miért annyira bizonytalan a voksolás kimenetele. Lukács Csaba, a Magyar Hang munkatársa végigjárta a legfontosabb helyszíneket, a vidéki Amerikát, Washingtont, végigbeszélgetett az eredményre váló választópolgárokkal. Az elmúlt héten a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztőjeként telefonon keresztül én is követtem az útját. Naponta beszélgettünk arról, hogyan alakulnak az eredmények, milyen a hangulat a különböző választási helyszíneken, mit mondanak azok az emberek, akik Donald Trumpnak vagy Joe Bidennek drukkolnak. A következő fél órában ezekből a telefonbeszélgetésünkből hallhatnak egy összeállítást. Adásunk első felében az eredményt váró Joe Biden stáb közelébe invitáljuk önöket. Lukács Csaba beszél arról, honnan lehet belátni a kampánystáb kulisszáiba.
Följöttünk Washingtonból Delaware államba, egy Wilmington nevű településre, ugyanis a Joe Biden demokrata elnök jelöltnek itt van a kampányvárója. Ő itt lakik ezen a településen, ez egy ilyen vidéki városka, és ma reggel megpróbáltuk megnézni a házát is. Értelemszerűen nem engedtek közel, itt azért nagyon komoly rendőri és titkosszolgálati jelenlét van, viszont most éppen reggelizni készülünk az egyik kedvenc helyén, a városka talán egyetlen kis éttermében, amit meglepő módon BBC-nek hívnak. Nem tudom, honnan ez a rövidítés egyébként, de most tele van újságírókkal, és mindenki ezen élcelődik, hogy Biden otthona mellett a BBC-ben reggelizünk. Nagyon érdekes volt egyébként az elmúlt éjszaka. Ugye a kampányváróját úgy rendezték be Bidennek, mint az összes eddigi kampányeseményét itt a koronavírus járvány kellős közepén, egy ilyen autós parkolót, egy konferenciaközpont hatalmas parkolóját nyitották meg. Értelemszerűen csak meghívóval lehetett bejutni, nagyon komoly ellenőrzés után, de az autók mint egy moziban felsorakoztak egy színpad előtt, és egyszer csak éjjel egy óra magasságában színpadra ment Biden, és hát elmondta a rövid beszédét. Előtte azért a kampánystábban mi a színpad mögötti szállodába lehettünk óriási szerencsével és némi kelet-európai fifikával. Így gyakorlatilag a kampánystábbal együtt vártuk az eredményeket. Tehát ahogy jöttek az eredmények, először úgy tűnt, hogy Texast is akár hozhatja Biden, aztán kiderült, hogy nem, aztán kiderült, hogy nagy baj Floridában, és azt elveszti. Aztán egy ideig úgy nézett ki, hogy az egész választást elveszti, aztán úgy mégiscsak úgy nézett ki, hogy van remény. Úgyhogy egy ilyen hihetetlen hullámvasút volt az egész. Volt egy pillanat, amikor mi is majdnem hazamentünk, mert azt gondoltuk, hogy itt vége, és aztán utána jött ez a bizonyos beszéd, amelyben az elnök jelölt azt mondta, hogy hát van remény, ki kell tartani, és meg kell várni, amíg az összes szavazatot megszámolják. Úgyhogy nagyon érdekes éjszaka volt, és nagyon hideg, mert 4 fok volt éjszaka ezen a helyen, de hát mindenki az autójába ült és fütött úgy, hogy környezetvédelmi szempontokból nem volt a legszerencsésebb rendezvény, viszont biztos, hogy koronavírus szempontból meg mindenki a saját kis buborékjába ült az autóban.
Ennyire szoros eredményre senki sem számított, és biztos ez is növelte a feszültséget. Hogy bírták az emberek azt, hogy percről percre változik, és hol a republikánusok, hol a demokraták veszik el a reményt?
Igen, megint az történt, mint 2016-ban, és én azt gondolom, hogy egész szakma bukott meg itt megint az elmúlt éjszakán. Ugye a közvéleménykutatók fogadkoztak, hogy tanultak a 4 évvel ezelőtti esetből, most sokkal jobban odafigyelnek a fehér, alacsonyan képzett vidéki szavazópolgárra, főleg a férfiakra, akik ugye Trump bázisát erősítik, de nem csak a férfiak értelemszerűen, és fogadkoztak, hogy nem lesz olyan történet, mint 4 évvel ezelőtt volt, hogy Hillary Clintont gyakorlatilag győztesnek jósolták meg előre, és aztán elveszítette a választásokat. Ráadásul nagyobb is volt most az esélye, vagy a mért eredménye Bidennek, úgyhogy mindenki egy sima győzelemre számított. Ehhez képest nagyon nagy arcú csapásként érték meg a demokraták, hogy a sima győzelem és a buli, a győzelem ünneplése helyett egészen más dolgokkal kell foglalkozni, és a számítógépen nézegetni a részeredményeket. Úgyhogy ez mindenképpen meglepetés volt, de azért számukra nincs veszve semmi, hiszen még nyitott a helyzet. A dolgok jelenlegi állása szerint úgy néz ki, hogy meg lehet Bidennek a választás, de hát várjuk meg. Nálunk Parajdon ezt úgy mondják, hogy este számoljuk a csirkéket. Úgyhogy itt már az este is elmúlt, ki tudja, hogy még hány estének kell ahhoz eljönni, hogy legyen végeredmény, de mindenképpen ezt meg kell várni.
Független attól, hogy mi lesz a végeredmény, ez a beszélgetés jóval a rögzítés időpontja után kerül adásba, de azt azért érdemes hosszú távon végig gondolni, hogy mit kezd az amerikai társadalom ezzel a feszültséggel. Nem csak a demokraták voltak feszültek, a republikánusok is, és ahány támogatói bázisa annyiféle módon volt feszült, és annyiféle várakozás és szorongás feszült egymásnak. Hogy látod? Hát, hogy jönnek
ilyen? Ez itt egy nagy országos terápiára lenne szükség. Egyébként én azt gondolom, hogy ez a választási eredmény, vagy ez a forgatókönyv, ami az éjszaka bekövetkezett, a létező legrosszabb Amerikának is, és mindkét tábornak. Tehát ha lett volna bármelyik oldalról egy viszonylag fölényes, vagy egy világosan látható győzelem, akkor az könnyebb szerintem kezelni, mint ezt a frusztrált érzést, hogy hajszálon múlott, és kikaptunk, bárki is legyen ez. Ráadásul itt egy... Ráadásul itt most elszaladtam, láttam itt valaki a Trump szupporterek vagy támogatók közül, szóval azt...
Provokálnak?
Hát én egy fura nyelven beszélek úgy, hogy valószínűleg nem tudják, hogy miről beszélünk, csak a neveket hallják, és akkor így... Nem, igazából nem éreztem ilyen provokációt, tehát voltam a Fehérház előtt is tegnap, meg voltam nagyon sok ilyen választási gyűlésen, és azt látom, hogy itt Amerikában alapvetően tudnak egymás mellett élni az emberek. Tehát nagyon gyakori az, hogy mondjuk az út egyik felén Biden támogatók vannak, a másik oldalon meg Trumpék, és nem dobálják át a sörös üvegeket, vagy nem anyáznak egymásnak. Nyilván van olyan, hogy dudál az autóval, amikor valaki elmegy egy ilyen tábor előtt, és azt is láttam, hogy ki nyújtotta a hüvelykújját, vagy ezt az egyezményes jelt, de erre nem az a válasz, hogy hozzávágnak valamit. Tehát itt viszonylag béke van. Nagy kérdés, hogy mi van akkor, hogyha a vezető önt olajat a tűzre. Tegnap este azért elég riasztó volt azt látni, hogy Donald Trump 2:30 győztesnek nyilvánította magát olyan államokban is, ahol most már egyértelmű, hogy nem nyert, és azt mondta, hogy hajnali 4:00 le fogja állítatni a szavazatok további számlálását, amire nincs joga, hiszen ez itt minden tagállami szinten van, nem is történhetett ez meg, nem is történt meg, jelen pillanatban is számolják a szavazatokat, de ez egy kicsit nekem azt az érzést adta, mintha egy ember egy cigarettával benzines hordók között járkálna, és úgy pöckölné a hamut a hordóra, hogy lám mi lesz. Tehát, hogy ezt nem kellene csinálni. Nagyon jó volt egyébként látni, hogy az alelnöke Mike Pence jóval józanabb. Tehát amikor Trump megtartotta ezt a elég fura beszédet, akkor őt is odaengedte a mikrofonhoz, és három mondatot mondott, de az nagyon lényeges volt. Azt mondta, hogy várjuk meg a végét, minden szavazatot meg kell számolni. És nem mondta azt, hogy győztünk. Tehát, hogy ő megpróbálta hűteni a kedélyeket. Itt nagy kérdés az, hogy ezek a táborok mennyire fogadják el a vereséget. A felmérések, amelyek egyébként más területen megbuktak, de azért annyira bízunk bennük, hogy azt mérték, hogy mind a két táborban 40% azok aránya, akik nehezen fogadnák ezt, hogyha nem a kedvencük győzne. És mivel itt Amerikában azért rengeteg fegyver van, ez nem a választásokhoz köthető elsősorban értelemszerűen, de például a koronavírus kapcsán márciusban a kitörésekor tele voltak a hírek azzal, hogy a lakosság úgy reagált, hogy WC-papírt és fegyvert vásárolt. Tehát van rengeteg fegyver a lakosságnál, és hogyha komoly konfliktusok lesznek, azokból lehetnek nagy bajok. Bízunk benne, hogy ezt megpróbálják felnőttként kezelni. Egyáltalán nem vagyok egyébként ebben biztos, csak a reményet fejeztem ki, hogy nem lesz itt komoly probléma.
Biztos beszélgettetek demokrata és republikánus szavazókkal is. Mit mond az utca embere? Milyen félelmek, milyen remények fogalmazódnak meg?
Hát itt is hat az, ami a világon sajnos a politikában működik, hogy az ellenfelet démonizálják, tehát az ő jelöltje a tökéletes és a csodálatos, ami Amerikának megbékélést és prosperitást fog elhozni, a másik meg az kész katasztrófa. Tehát amikor egy Biden szupporterrel beszélgetek, akkor azt mondja, hogy az elnök az bolond, a koronavírus járvány nagyon rosszul kezelte, és hogyha még 4 évig ő lesz Amerika elnöke, akkor ez a kontinensnek a végét jelenti, és hát ugyanezt mondja a másik. Tehát a baloldal, vagy a republikán, vagy a, bocsánat, a demokrata oldal, a republikánusok szemében az maga a szocializmus, ez fura volt itt Amerikában hallani ezt a szót, mert azért nekünk ez egészen más jelent, mint itt, és hát ők meg vannak győződve, hogy itt a pusztulás és a teljes vég fog eljönni, hogyha Biden behúzza végül a szavazás eredményét. Úgyhogy ebből a helyzetből azért elég nehéz visszajönni, és nem tudom, hogy lesz rá erejük.
Látod-e nyomát, biztos látod, csak nem annyira ordító módon, a faji konfliktusoknak és a nyári zavargásoknak? Mennyire nyomja rá a hangulatát erre a választásra?
Hát a Fehérház környékén nagyon sok Black Lives Matter plakátot, matricát és egyebet láttam, például a kerítésre ragasztva, meg ott azért nagyon erős ez a mozgalom. Én azt mondom, hogy ez alapvetően nagyvárosi jellegű dolog. Itt, ahol most vagyunk, Wilmingtonban, itt ennek nincsen nyoma. Ez egy ilyen nagyvárosi történet, ahol nagyobb tömeg nyúl össze, nagyobb, éppen ráérő, adott esetben fekete tömeg is, és azok könnyen befolyásolhatók. Tehát itt jó ügyek melletti tüntetésekből is lettek egészen furcsa zavargások, vagy egészen nehezen megmagyarázható mindenféle ilyen törvényen túli dolgok. Minden attól függ szerintem, hogy mennyire heccelhetőek az emberek, és milyen szándékra akarják használni őket. Ha egy jó képességű szónok rosszra akarja használni, akkor van igény és van lehetőség arra, hogy rossz irányba menjenek el a dolgok.
Neked azért már hosszú tapasztalatod van az amerikai biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban. Most mit látsz magad körül, hogy mennyire felkészültek a hatóságok az esetleges összecsapásokra, vagy összeszólalkozásokra, és te, mint újságíró, adatokhoz, információkhoz hozzáférsz. Kicsit mosolyogtam ezen, hogy ilyen kelet-európai módon jutottatok be a kampány váró rendezvény közelébe, el tudom képzelni, hogy ez mit jelentne. Ez azt is jelzi, hogy azért annyira nem szemfülesek.
Hát nincsenek fölkészülve a romániai deszkurköret hozzáállásra, én azt gondolom. Tehát itt azért nagyon szigorú szabályok vannak. Nem szeretnék erről bővebben nyilatkozni. Szerencsénk volt, fogalmazunk úgy. Tehát alapvetően úgy képzeld el, hogy olyan stábok is kívül maradtak, például, mint a kanadai állami televízió, vagy a legnagyobb japán kereskedelmi televízió, vagy nagy amerikai újságok is. Tehát aki betartotta a szabályokat, annak nem lehetett bejutni, ha nem volt akkreditációja, és nekünk azt elutasították. Mi is kértünk, de elutasították. De a kelet-európai lelemény az segít bizonyos helyzetekben, és akkor itt maradjunk ennyiben ennél a történetnél. A lényeg az, hogy a kérdésedre válaszolva, azért az amerikai katonaság, meg az amerikai rendőrség az profi és jól felkészült. Katonaságot még nem látunk az utcán, meg nemzeti gárdát sem, az valószínűleg egy következő fázis lesz, de azt látjuk, hogy ha bármilyen konfliktus van, az intézkedő rendőrök azok tudják a dolgokat, jól ki vannak képezve, és nyilván van egy megméret, ami fölött már elég ez, de most még ilyen helyzet nincsen, bár az üzlettulajdonosok azok úgy gondolják, hogy lesz, hiszen nem véletlenül költöttek dollárszázakat, hanem ezreket arra, hogy megvédjék az üzleteiket, és mindent bedeszkáztak a belvárosba, amit be lehetett deszkázni.
Mit mondanak a kollégák, így, ahogy álltak az újságírókkal egy ilyen központ előtt? Milyen a hangulat a sajtósokkal?
Nagyon, nagyon furán kommunikálnak a sajtósokkal, tehát hogy a tegnap délután 6-tól éjjel 1-ig eltelt út ez idő, hogy senkit nem lehetett megkérdezni, vagy hát meg lehetett kérdezni, nem válaszolt semmit. Tehát hogy egy ilyen nagyon távolságtartó hozzáállás van. Mi újságírók egyébként alapvetően kíváncsiak vagyunk, hát ez a dolgunk, és hát elhülledezve látjuk az eredményeket. Az éjszak időnként elment a térerő, tehát nagyon nehéz volt nekünk úgy tudósítani, hogy egyszerre nem tudom én hány stáb próbált élőben képet küldeni haza, és egész egyszerűen a rendszer nem erre volt méretezve. Tehát nem arra számítottak, hogy egy kis amerikai álmos kisvárosba egyszerre megérkezik a világsajtó, és mindenki HD minőségben szeretne képeket és fotókat küldeni. Mi egyébként újságírók szolidárisak vagyunk egymással, amennyire lehet, de hát itt senki nem tud semmit. Tehát mindenki vár, és mindenki próbál információ morzsákból összeszedni történeteket.
Azért kérdeztem, mert ilyen helyeken azért, ha nem hivatalos forgatókönyv hamar elkezd szivárogni, és azért sok mindent tudnak a kollégák, amit nem mondanak el élő adásban, hogy hallottál-e valami ilyen pletykát, így a székelyföldi hallgatóknak első kézbe kedvezve. Mit sütöröknek?
Szerintem ott az történt, hogy éjfélkor kidobtak minden forgatókönyvet, mert erre nem voltak felkészülve. A dolog úgy nézett ki, hogy egy ilyen békés, ünneplő buli lesz. És ez hirtelen elkezdett megváltozni, ahogy jöttek az eredmények. Tehát itt egész egyszerűen akkora meglepetés történt, amire nem volt kész forgatókönyv.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Az elmúlt percekben Lukács Csabát hallhatták az Értsünk szót adásában, akivel az elmúlt hét folyamán végigkövettük az elnökválasztás eseményeit a vidéki Amerikában és Washingtonban. Zene után tartsanak továbbra is velünk és Lukács Csabával, aki már a Fehérház szomszédságából tudósítja a Székelyföldi Rádió hallgatóit. Folytatjuk az Értsünk szót adását és az amerikai elnökválasztás eheti krónikáját, továbbra is Lukács Csaba helyszíni tudósításait hallják.
Tegnapi nap után visszaérkeztem most már Washingtonban, ugye a világ szeme most itt van, hogy mi fog történni. Én azt gondolom, hogy a mai nap folyamán eldől az amerikai választás, és a sors iróniája, hogy éppen egy a szerencsejátékokról híres állam Nevada dönthet, hiszen pont 6 elektort ad az elektori testületbe, és 264 a jelenleg a Bidennek az elektorai száma. A demokrata barátsággal nem hír, egyáltalán nem vádolható Fox News Arizonát ugyanis már nekik adta, úgyhogy 264-214-re vezet a demokraták jelöltje. A tegnap este elkezdődtek azok egyébként itt az országban, amiktől mindenki tartott. Egyre nagyobb tüntetések vannak, ebből már erőszak is volt. New Yorkban a rendőrségnek be kellett avatkozni, és vagy 60 embert letartóztattak. Ott azért tüntettek, hogy számolják meg a szavazatokat. Van olyan rész, ahol azért tüntetnek, hogy ne számolják meg a szavazatokat, úgyhogy egészen fura állapotok lesznek. Sőt, a republikánusok sem egyértelműek ebben a kérdésben, mert Arizonában a szavazatok megszámolása és újra számolása mellett tüntetnek, és azokban az államokban, ahol Donald Trump vezet, ott meg a szavazatok azonnali szavazatszámolás azonnali leállítása mellett tüntetnek. Úgyhogy minden tábor azt próbálja érvényesíteni, ami a véleménye szerint neki kedvez. Az biztos, hogy a szavazatok...
A vita a levélszavazatok feldolgozása körül is van, mert ezek közül sok későn érkezett be. Azt láttam a hírekben, hogy a szavazatszámláló központok körül vannak éles tüntetések, és oda rendeltek ki biztonsági erőket. Erről mit tudsz?
Igen, hát az utca megpróbál nyomást gyakorolni a szavazatszámlárókra, ami a létező legrosszabb megoldás ebben a helyzetben, mert nekik egyetlen dologra van szükség, nyugalomra. És talán a kedves hallgató nem tudja, hogy miért ilyen bonyolult megszámolni a szavazatokat, azért ezt néhány mondatban elmondanám. Ugye Amerika egy viszonylag fejlett ország, ezért akik személyesen elmennek szavazni, azok elektronikusan szavaznak. Nem mindenütt van így. A szavazási rendszer Amerikában állami hatáskör, tehát tagállami hatáskör, és minden tagállam másképp oldja meg. Ezért van az, hogy legalább 50 féle szavazógép van, ahol még papíron, de ez már nagyon kevés. De a lényeg az, hogy jellemzően a személyes szavazásokat, vagy szavazatokat, tehát aki ott volt fizikailag az urnáknál és leadta a szavazatát, azt pillanatok alatt meg tudják számolni, hiszen az egy gomnyomás, a gép, amikor bezárnak a szavazóhelyiségek, megmondja, hogy mennyi szavazat történt. Viszont a levélszavazat az egy nagyon bonyolult dolog, és nem lehet az emberi erőt benne kiküszöbölni. Ugyanis, amikor valaki kap otthon, kér egy, tehát jelzi a választási hatóságnál, hogy távolról szeretne szavazni, akkor megkapja a szavazólapját, azon szavaz, azt beteszi egy jelöletlen borítékba, azt lezárja, és ezt a borítékot beleteszi egy másik borítékba úgy, hogy mellette kitölti a papírokat, aláírja azt, hogy ő az aki, és így egy dupla borítékot kap a választási iroda. Ezt fizikailag valakinek ki kell bontani, a dupla borítékot. Pontosabban először azzal kezdődik, hogy megnézik, hogy a boríték sérült-e. Ha nem látnak rajta sérülést, akkor nyilván hivatalos emberek jelenlétében ezt a borítékot kibontják. Aztán megnézik azt, hogy az illető, aki szavazott, az esetleg nem gondolta meg magát, és ment el mégis szavazni személyesen, mert erre is van lehetősége. Tehát ellenőrzik a választási névjegyzékben, hogy ő volt-e szavazni a szavazás napján személyesen. Ha nem volt, ha volt, akkor ez a borítékos játék, ez teljesen fölösleges, kidobják a borítékot, hiszen értelemszerűen nem lehet egy embernek kétszer szavazni, akkor azt jelenti, hogy ő fölöslegesen kért borítékot, a szavazata, az urnába dobott szavazata az érvényes. Ha nem volt szavazni, akkor viszont megnézik, hogy az aláírása, amit ezen a kitöltött papíron van a nagyobbik borítékba, az passzol-e az ő aláírásával, ami mondjuk a jogosítványán vagy máshol van, és ha passzol, akkor nyitják ki a második, immár a szavazatot tartalmazó borítékot, és akkor szkennelik be, és úgy adódik hozzá az ő szavazata a többihez. Ezért nagyon bonyolult és nagyon időigényes folyamat. Minden egyes szavazatnál adott esetben ez több percet tarthat. És hát hallottuk a hírekbe, tudjuk, hogy összesen 100 millió ember szavazott előzetesen. Nyilván nem mindenki borítékban, de ha jól emlékszem, valami 40-50 millió boríték szavazat van. Tehát 40-50 millió borítékot kell hasonló módon kinyitani, és ellenőrizni, hogy valóban az adta-e föl a szavazatot, aki adta, ő neki passzol-e az aláírása, stb.
Wisconsinban, ha jól tudom, ott már el is dőlt, hogy miről számolják az adatokat.
Igen, a Trumpnak a kampánycsapata és a jogászai, hát mind a két jelölt óriási jogász csapattal felfegyverkezve várta ezt a helyzetet, és próbál lépni, és ahol szűk a különbség, ott várható, hogy újra számoltatják a szavazatokat. Ez egy demokráciába belefér, ezzel szerintem nincsen gond. Nagyon ritka az a történelemben, hogy egy újra számolás után más eredmény szülessen. Az a nagy kérdés, hogy mi lesz akkor, hogyha tényleg ilyen fej-fej melletti eredmény lesz a végeredmény, mert jelenleg még arra is van esély, ugye még 5 államban, ha jól számoltam, számolják a szavazatokat, és hogyha mindenhol megfordult, tehát Georgiában, Észak-Karolinában és Pennsylvániában is, és a demokraták jelöltje győz, akkor egész komoly előnye lesz. Ha megmarad ez az állapot, és csak Nevadát húzza be, akkor 270-268, ami a létező legkisebb különbség. És akkor biztos, hogy jogászok hadna fogja mind a két oldalról megpróbálni azt, hogy találjon valami hibát, amivel legalább egy államban meg tudják semmisíteni a szavazást, és akkor újra kell szavazni, tehát erre azért nem volt példa. Én arra számítok, hogy itt hónapokig elhúzódó jogászkodás és pereskedés lesz, de az eredmény, amit vélhetően ma, holnap, holnap után meg fogunk tudni, azt érdemben nem fogja befolyásolni.
Mi a választás hetén beszélgettünk különböző napokon, és ezt egyszerre hallja majd a rádió hallgató. Mit láttál ma Washingtonban a szavazás napjához képest? Közben megjártad Delavert, fokozódik a készültség. Azt is olvastam, hogy a katonaság bevetését fontolgatják. Ebből látsz valamit?
Ennek a nyoma még nem látszik a fővárosban, de itt még nem voltak jelentős tüntetések. Tehát a New Yorkban, Denverben és Pennsylvaniában, Philadelphiában, ahol számolnak, ott voltak jelentősebb tüntetések, illetve Arizonában, ahol a Trump hívei tüntettek, de az mindesetre várható, hogy amikor eldől valamelyik irányba, akkor annak a tábornak a hívei az utcára mennek. Most itt reggel van Washingtonban, a reggel az nem a tüntetések időpontja alapvetően, tehát a tegnap este voltak ezek a zavargásba hajló tüntetések New Yorkban is például. Itt alapvetően az éjszakák lesznek kemények, de mondom, ez akkor várható, amikor valamelyik irányba el fog dőlni az elnökválasztás, és akkor a csalódott emberek fognak kimenni az utcára várhatóan, és hát fognak dühösek lenni azért, hogy nem az ő jelöltjük győzött.
Gondolom a teljes tudósítást a Magyar Hangban követhetik majd hallgatóink is, és olvasóitok is. Mikor jelentkeztek ezzel a helyszínűvel?
Nekünk van egy állandó ilyen percről percre tudósításunk, ez volt a választások éjszakáján is, meg a honlapunkon is, a hang.hu-n elég sokat írunk erről. Itt én alul, vagy elszámoltam magam, és a repülőjegyem az holnap szól haza. Nyilván ennek anyagi és más oka is voltak, úgyhogy nem tudok tovább maradni. Ebben a pandémiás helyzetben nem egyszerű egyáltalán repülőjegyet se venni. Én egy speciális elnöki engedéllyel tudtam bejutni Amerikába, és ott meg kellett mondani, hogy mikor lépsz be és mikor lépsz ki, úgyhogy nem tudok változtatni. Legfeljebb visszajövök majd valamikor, hogyha nagyon nagy lesz a baj. De egész egyszerűen ma már nem úgy van az utazás, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, hogy az ember akkor megy és oda, hova szeretne, hanem oda megy és akkor, amikor engedik és ahova engedik.
Beszélgetésünknek ezt a részét október 5-én rögzítettük. Megint mondom, hogy a hallgató tudja követni az idővonalat. Van ebben optimizmus, amit mondasz, Csaba, hogy egyáltalán lesz holnap repülőgép, és el tudod hagyni az Amerikai Egyesült Államokat is. Mindenképpen jó munkát kívánok addig is, meg biztonságot és egészséget. Egyre válaszolj még, tudod, hogy az egyébként 68 millió, körülbelül 68 millió szavazatot magának tudó Donald Trumpra Washingtonban hányan szavaztak?
Nincsenek még ilyen részletes eredmények, de valószínűleg, hogy nem sokan, mert Washington egy nagyon demokrata állam. De egyébként, ami fontos, és ezt jó is, hogy említetted, hogy egyik jelöltre sem szavaztak soha ilyen sokan az Amerikai Egyesült Államokban, mint most. Tehát ez egy demokratikus értelemben egy nagyon erős szavazás. Trump most jelenleg azt hiszem 68-69 milliónál, Biden ő 71-72-n, és soha egyetlen egy elnök jelölt sem volt az Amerikai Egyesült Államokban, aki ilyen sok szavazatot kapott volna. Bocsánat, Barack Obama 69-et kapott, de azt már Biden meghaladta, és Trump is meg fogja haladni, hogyha megszavazzák az összes szavazatot, az Obamának a rekord szavazatát. Úgyhogy azt gondolom, hogy a demokratikussága és az emberek akarata azért itt ki volt fejezve, azt majd nem tudjuk, hogy hogyan.
Én tegnap esti adatot láttam, Washingtonban 1600 ember szavazott Donald Trumpra, ez azt jelenti, hogy saját kampánystábjából is sokan átszavaztak Joe Bidenre.
Azt nem tudjuk, hogy azok hol laknak, vagy hol vannak bejelentve, tehát hogy itt él Washingtonban, de valamelyik államban van a... Én azt gondolom, hogy azért a Trumpnak a hívei azért erősek, és hogy mondjam, tehát nem dolgozna ott, hogyha nem szavazna rá. Én legalábbis így gondolom, de hát ott vannak csodák mindig.
Annyira keserű és feszült és nyugtalanító ez a választási folyamat, hogy az ember és az újságíró is keresi a vidám vagy vidámnak tűnő momentumokat. Ezt sikerült nekem most valahogy összegerebjézni, de hát legyen ennél derűsebb a te hátramaradt pár órád Washingtonba. Köszönöm szépen, hogy a Marosvásárhelyi Rádió helyszíni tudósítója voltál, és hallgatóinkat arra biztatom, hogy a továbbiakban a Magyar Hangot és Lukács Csabát kövessék. Köszönöm szépen.
Én köszönöm a lehetőséget, minden jót.